Itt van velünk Mellhoffer Tamás, aki a fenntarthatóság nemzetközi híreit szokta elhozni nekünk. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, én köszönöm a lehetőséget. Mai napon egy elég komoly lapnak a listáját hoztam el, The Economist, ami egy angol gazdasági lap, aki ebben a világban mozog, annak ezt nem kell bemutatni, és hát ugye rengeteg projektjük van, így hát nyilvánvalóan van fenntarthatósági projektjük is. Tehát az Economist közzétett egy listát, a top 5 fenntarthatóság és klímatrend, amely 2023-ban várható. Ez talán még így az év első hónapjában még elfogadható, mint jóslás. És néhány fontos témát határoztak meg, amelyről az idei év szólni fog a fenntarthatósággal foglalkozók számára. Így az egész világ számára is. Az első, ez a net zero vállalásoknak a szerepe. A net zero vállalás az azt jelenti, hogy amikor egy szervezet vagy egy vállalat arra vállalkozik, hogy meghatároz egy határidőt, hogy 2030-ra vagy 2050-re kiszórja a tevékenységéből azokat a részeket, amelyek légszennyezést okoznak, vagy amelyek a széndioxid kibocsátással terhelik a levegőt. És hát ennek most óriási trendje van, tehát van itt egy grafikon, amely arról szól, hogy 2021 márciusához képest 2022 októberére, tehát másfél év alatt azok, akik tettek ilyen vállalást, a 25%-ról 51%-ra nőtt a számuk, tehát duplájára nőtt a számuk, miközben azok, akik azt mondták, hogy nem hajlandók ilyet venni, azok megértelmeszerűen felére csökkent. Tehát ez egy óriási trend, ilyen vállásokat tenni. Itt ugye az a kihívás, hogy valós dolgok történjenek, és emiatt erre az úgynevezett Scope 3-as kibocsátásra kell koncentrálni. A Scope 3 az azt jelenti, hogy ugye a Scope az azt jelenti, hogy ilyen fókuszpont, és három ilyen van, amelyet karbonlábnyom számításkor meg szoktak határozni. A harmadik általában az a legkomolyabb, ez az úgynevezett ilyen indirekt vagy közvetett kibocsátás, amit a beszállítók, vagy a vásárlók, vagy akár a dolgozók, hogy bejárnak dolgozni, ők fogyasztanak el. Tehát hogy az egyes Scope az még mondjuk a direkt gyártásból származó, általában ez elenyésző, és ez szokott a legnagyobb lenni, ez a harmadik. Tehát itt kell a legnagyobb lépéseket tenni, mert hogyha ebben lehet csökkenést elérni, akkor gyakorlatilag érdemben lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Egy példa erre, hogy ez a Scope 3 milyen lényeges, mostanában járja az internetet, a közösségi médiát egy nagyon beszédes infografika az Apple-ről, hogy bedobjak egy ilyen csalit, amire mindenki felkapja a fejét. Scope 1-es, a direkt gyártásból származó kibocsátás, az alig közelíti meg az 1%-ot, és 99% a 3-asból származik, és ebből még 76%, a legnagyobb része az a gyártása az Apple termékeinek, amelyet ugye nem az Apple gyárt, hanem különböző távol-keleti országban állítják elő ezeket az alkatrészeket is. Tehát maga az, hogy elkészüljen egy ilyen iPhone telefon, az egy óriási kibocsátásra jár, miközben az Apple maga saját cégére mondhatja, hogy hát mi már majdnem karbonsemlegesek vagyunk, hiszen ők maguk tulajdonképpen nem csinálnak semmit, de a Scope 3 miatt ez abszolút nem igaz, és nem is állítom, hogy ők ezt mondják magukról, de vannak vállalatok, akik ezt megteszik, ezt hívják ugye greenwashingnak.
Legyen most lelkismert fudarásunk szerinted, hogy Apple termékeket használunk, és közben lehet, hogy egyáltalán nem felelnek meg azokatnak a kritériumok minimumban sem, amire szükségünk lenne, hogyha fenntarthatóan szeretnénk gondolkodni, vagy élni, létezni, vásárolni.
Ezzel belemegyünk egy másik területbe, ami szinte lehetne egy hír ma, mert megjelent egy könyv egy indiai, nagy tekintélyű indiai szerzőtől. Az a címe a könyvnek, hogy Saving the Planet Without the Bullshit. Ott van egy nagyon fontos mondás, amit szintén most nagyon fölkaptak a közösségi médiában, hogy nem szabad a fogyasztókra hárítani ezt a felelősséget, tehát nem szabad csak magunktól elvárni azt, hogy megtegyük azt, ami szükséges ahhoz, hogy élhető legyen a bolygó. Mitöbb ennek a hatása elenyésző, amit a nagy vállalatoktól, vagy ezektől azt mondjuk a világ 100 legnagyobb vállalatától lehet várni. Ezen belül is főleg ugye nyilván az olajvállalatokat, meg az üzemanyaggyártást, tehát a fosszilis energiát gyártó vállalatokat teszi felelőssé a szennyezésért. A második fontos trend az Economist szerint ez a jelenálló képesség és az adaptáció. Tehát ugye a klímaváltozás elkerülhetetlenül fog hozni egy csomó kellemetlen változást, amelyeket már tapasztalunk, aszályok vagy máshol éppen árvizek. Úgyhogy ez nagy mértékben érinti a mezőgazdaságot, a város és egyéb infrastruktúrát, a vizek, katasztrófavédelmet, tehát ebben nagyon nagy politikai erőkkel és nagyon nagy összefogás nemzetek között, hogy megfelelő pénzügyi alapok és megfelelő felkészülés legyen, hogy a klímaváltozásnak az effektív hatásait ki lehessen védeni. Harmadik nagy trend a körforgásos gazdaság nyilvánvalóan.
Ez most már gyakorlatilag évek óta egyre nagyobb szerepet kap.
Így van. Itt nagy összefogás sürgetnek ugye például a műanyag szennyezésnek a csökkentésére azzal, hogy az egyszer használatos műanyagok teljes kitiltását lehessen világszerte meghozni. Ugye az EU-ban már van ilyen döntés, de 2022-ben 175 ország állapodott meg abban, hogy létre fog hozni egy törvényi szabályozást erre vonatkozóan. Úgyhogy az az idei nagy feladat, hogy ennek valóban érvényt szerezni, és ezt a szabályozást megszülni. A negyedik nagy trend az a biodiverzitás, tehát nyilvánvaló erre nem kell sokat beszélni, az élővilágot, növényi és állati élővilágot, azt meg kell őrizni, a veszteséget csökkenteni kell, és ehhez is óriási globális összefogás kell. Úgyhogy már az első fél évben nagyon sok ilyen konferencia lesz, meg nagy találkozó, amikről majd mindig beszámolunk itt, ha van rá lehetőség, hogy ott mikre jutottak, de ezek nagy része most erről fog szólni, tehát ez egy nagyon hangsúlyos sztori lesz ez az új. És amiről sose szabad elfelejtkezni a fenntarthatóság kapcsán, az a társadalmi fenntarthatóság, ez az ötödik trend. Itt ugye van egy kettős nyomás, hiszen az ukrán háború és az egész világban látható energia és élelmiszer válság miatt ugye emelkedik a megélhetés költsége mindenhol, hol jobban, hol kevésbé, de mindenképpen nehezebb megélni, miközben ugye a fenntarthatóság az általában valami fajta dráguláshoz, vagy valamilyen módon költségesebb tud lenni. Így például ugye abban is döntésre kell jutni, mert a felmérések nem egyértelműek az ügyben, hogy ugye csomó mindent meg kéne adóztatni, ami környezetszennyező, na de ezt hogy viseli el a fogyasztó, vagy hogy viseli el a társadalom, és hogy fog járni ez a politikai erő mondjuk egy országban, egy választáson, amelyik egy ilyen típusú adót be akar
Igen, ez egy nagyon-nagyon érzékeny, innentől kezdve már gyakorlatilag politikai kérdés is, hogy
így van,
ezt mennyire tudják érvényesíteni adott országokban.
Igen. Csináltak egyébként egy ilyen felmérés, van egy grafikon, hogy mondjuk így a lakosság mi az, amit elfogad, mint fenntarthatósági beavatkozási eszközt a kormányzattól. Nyilvánvaló az állami segély kapta a legnagyobb pontszámot, a legalapvetőbbet, és a legalacsonyabbat természetesen a környezetszennyező termékek megadóztatása.
Jövőkép gazdaság, környezet és társadalom a fenntarthatóság szolgálatában.
Ismét itt vagyunk a Zöld Pénzügyi Percekben, megérkezett hozzánk Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia, Botond!
Szia!
A mai beszélgetésünk egy nagyon izgalmas sztoriról fog szólni, méghozzá a fenntartható befektetésekről, és vajon mennyire fenntarthatóak ezek a befektetések. Szó lesz az egyik legnépszerűbb megközelítés jellemzőiről és a fenntartható befektetések potenciális buktatóiról is, és a beszélgetésünk alapját egy olyan hír adja, ami nemrégiben jelent meg, az ABP Holland Nyugdíj Alap 500 milliárd eurós vagyonnal rendelkezik, és hamarosan több olyan vállalatot is ki fog majd tenni a portfóliójából, amelyek nem felelnek meg azoknak a feltételeknek, hogy az éghajlatvédelmet megfelelően fontosnak tartják, és ebben erőfeszítéseket tesznek a jövőre nézve. A nyugdíjkockázati alap ugyanis úgy gondolja, hogy a fenntarthatóság hamarosan annyira trend lesz, és annyira fontos lesz a jövőben, hogy üzletileg és versenyképességben is vissza fogja majd vetni ezeket a vállalatokat. Ezt azonban egyes szakemberek úgy gondolják, hogy túlzott elvárás, mert hogy akár 10-15 évbe is telik majd az, hogy érdemben hátrányt szenvedjenek azok a vállalatok, akik nem fordítanak kellő figyelmet a zöld működésre. Itt tartunk, ez a hír, az a kérdés, hogy elkapkodta volna-e ezt a döntést az ABP. Hogy látod ezt, Botond?
Ezt szerintem pillanatnyilag nagyon nehéz lesz megítélni. Itt a méreteket szerintem tegyük rögtön helyre. Az ABP ugye 500 milliárd eurót kezel, ahogy te is említetted. Ez nagyjából a 2021-es magyar GDP-nek a háromszorosa.
Csak hogy arányaiba lássuk.
Hogy arányaiba, hogy értsük, hogy itt azért nem kis összegekről van szó, és egyes hírek szerint akár a vállalatok fele is érintett lehet. Tehát akik be eddig fektettek, azoknak akár a felétől is megválhatnak.
Akkor kb. Értem is, hogy miért mondják a szakemberek azt, hogy na csak lassan a testtel, az, hogy nem fektetnek a fenntarthatóságba, attól még versenyképesek maradnak ezek a vállalatok.
Igen, én azt látom, hogy a jelenlegi piaci körülmények között az, hogy egy cégről tudjuk, hogy fenntarthatóan működik, és mondjuk 30-40 évvel később sokkal nagyobb eséllyel lesz versenyképes, mint egy olyan cég, aki nem foglalkozik vele, az nem jelenti azt, hogy ma megéri eladni a részvényeiket. Ez egyébként az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy fenntarthatóvá tegyük a befektetéseinket. Ugye van, aki arra esküszik, hogy zöld cégekbe kell beszállni. Most gyakorlatilag ennek az inverzét látjuk, a nem zöld cégekből száll ki az ABP, amit egyébként alapvetően szerintem lehet értékelni, mint szándék, tehát nyilvánvalóan egy jó gondolkodás van mögötte. Itt a kérdés az, hogy mondjuk a következő 5 évben vagy 10 évben biztosan meg fog-e látszani ez majd a befektetéseken, hiszen ők nem csak jó indulatból váltak meg ezektől a cégektől, hanem arra számítanak, hogy azok, akik most nem foglalkoznak a fenntarthatósággal, azok majd elveszítik a versenyképességüket, és mondjuk 10 év múlva már lejjebb lesz a részvényáruk. Csak sajnos sokan vannak azok szerintem, akik mondjuk az elmúlt években akár ezt már meglépték, és mondjuk végignézték azt, hogy 2022-ben az olaj- és gázipari cégeknek kiváló éve volt. Uh-huh. Ők kiszálltak ezekből a befektetésekből, tehát nem realizáltak rajta hozamot. Cserébe bárhova vitték a pénzüket, az szinte biztos, hogy csökkent tavaly, mert szinte az összes többi piac esett, és most azt érzik, hogy igazából semmi változást nem értek el, a pénzük viszont kikerült onnan, ahol rengeteg hozamot termelt volna. Nyilván nem azt mondom, hogy itt feltétlenül erről van szó, de azért óvatosnak kell lenni, mert az időtávok nem biztos, hogy stimmelnek, még akkor is, hogyha előbb-utóbb biztos, hogy a zöld cégeké lesz majd a jövő.
Igen, tehát még egyszer a fenntartható befektetések megvalósításához szükségesek különböző pénzügyi eszközök, meg még persze sok minden más is. Amit viszont a cikk kapcsán kiemelnénk, mint legfontosabb pénzügyi eszköz, az például itt ebben az esetben ugye a nyugdíjtervek. A fenntartható nyugdíjprogramok megjelenése ugyanis társadalmi felelősségvállalást jelent. Az a lényeg, hogy akik befektetnek ezekbe a nyugdíjalapokba, azok valószínűleg olyan elkötelezettek lehetnek, akik bár már most gondolnak a nyugdíjazásukra, de nem biztos, hogy máról holnapra fognak nyugdíjba menni. Tehát nekik az itt és mostban fontos az az elv, hogy a lehetőségek közül olyanokat válasszanak, ami a fenntarthatóságban és a környezetvédelemben elkötelezett.
Pontosan.
Szerintem tehát egy célcsoportnak a meghatározása van itt pontosan.
Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt egyszerre rövid és hosszú távon gondolkodnak. Rövid távon gondolkodnak, mert már most meglépnek valamit. Ugye a jó dolog az, hogy a nyugdíj megtakarításokat általában az ember úgy kezdi el felhalmozni, hogy azt még nem tervezi költeni nagyon sok évig, de hát nyilván be kell fektetni, különben elinflálódik ez a pénz.
Te is azt mondanád, hogy akkor inkább egy olyan cégbe fogsz befektetni, vagy egy olyan alapba fogsz befektetni, ami már a mostban is úgy gondolkodik, hogy fenntartható és környezetvédelmi szempontoknak megfelel. Tehát, hogy teljesen az egyén szintjére le tudjuk ezt vinni.
Teljesen egyetértek, és szerintem bele is játszott az ABP döntésébe az, hogy olyan befektetőik vannak, akiket ez a téma foglalkoztat. Rengeteg ember van, aki mondjuk 30 évesen ott tart, hogy már elkezdett a nyugdíjra készülni, ugyanvel, hogy ezt a pénzt, amit én most félrerakok, én még legalább 30 évig nem tervezem elkölteni, akkor most befektetek, és nyilván 2052-re arra számítunk, hogy egy olyan világ lesz, ahol már tényleg csak a zöld cégek tudnak dominálni. Amit elfelejtünk sokszor szerintem, az az, hogy lehet, hogy még 5-10-15 évig nagyon jó eredményeket lehet elérni más cégekben is, és azért tudjuk, hogy a befektetés az sajnos mindig a hozamról szól, legyenek bármi nemesek is adott esetben a szándékok egy-egy pénzügyi szereplő részéről. A másik pedig az, hogy rengeteget alakul a piac. Tehát szerintem sokszor azt feltételezzük tévesen, hogy mondjuk egy zöld tech cég, vagy egy kifejezetten klímatechnológiában utazó cég, az akkor biztos, hogy egyre jobb helyzetben lesz, ahogy növekszik ugye a klímaváltozásra fordított figyelem. De hát azt látjuk, hogy naponta, vagy hát hetente mennek akár csődbe minden szektorban, itt is ígéretes vállalatok. Nem biztos, hogy azok, akik most adott esetben megkapják ezt a pénzt, mert valahol ezt a pénzt be fogja fektetni a nyugdíjalap, ők valóban 30 év múlva majd olyan jó befektetésnek bizonyulnak.
Én legalábbis szeretném kiemelni azt a tényt, hogy mindez Hollandiában zajlik. Fenntarthatóság, a környezetvédelem és egyáltalán a természettel való harmóniában élés, a körforgásos gazdaság megvalósítása fontos, nos, az a holland társadalom, a holland állam. Úgyhogy valószínűleg nem véletlen, hogy ők reagáltak azonnal ennyire érzékenyen, tehát a holland nyugdíj alap, hogy ki szeretné szórni azokat a vállalatokat, akik ezeknek a feltételeknek nem felelnek meg a jövő.
Ez szinte biztos. Tehát azt látjuk, hogy Hollandiának a különleges helyzetét az adja, hogy nem csak a populációnak egy nagy része aggódik a klímaváltozás miatt, hanem azok az emberek és társadalmi csoportok, ahol a nemzeti vagyon nagy része csoportosul, is így gondolkodnak. Mert rengeteg országban egyébként 10-ből 9 ember egyetért azzal, hogy nagyon rossz dolog a klímaváltozás, de aki meg hatalmas vagyonnal rendelkezik, az nem feltétlenül fog így befektetni. A holland példa egyébként ilyen szempontból, hanem is azt mondom, hogy egyedülálló, de nagyon kevés olyan európai ország van, ahol már tényleg a vagyonnak a nagy része fenntartható módon van kezelve, Svédország, Svájc, még ilyen példákat tudok talán hozni.
Egyébként a holland nagykövetség itt Magyarországon is nagyon sok ilyen edukációs programot végez, ahol a körforgásos gazdaságra való saját mintáikat próbálják megmutatni adott esetben hazai szereplőknek is, hogy náluk ez hogyan valósul meg, és miket hoztak létre az elmúlt években. Szóval tényleg van egy ilyen eléggé úttörő szerepük is.
Azt hiszem kifejezetten fontos, hogy mindenféle piacra behozzák. Nekünk is egyébként mindig inspiráló dolog tud lenni, hogyha látjuk, hogy más piacokon már mennyire előre haladott az a folyamat, ami mondjuk Magyarországon még csak kezdődik.
Ugye a fenntartható befektetéseknek az a célja, hogy pénzt irányítson olyan vállalatokba és konkrét projektekbe, amelyek elkötelezettek a társadalom érdekében, minimalizálják a szennyezést, vagy elősegítsék az új technológiák kifejlesztését, amelyek a tiszta energiára való átállásra, illetve a fenntartható mezőgazdaságra, vagy a szennyezés megelőzésére összpontosítanak. Ez ma már szinte evidencia, de az elmúlt éveket, hogyha nézzük, akkor sokan azt gondolták, hogy ez csak egyfajta divathullám lesz, és majd az egyes vállalatok a róluk alkotott képet akarják csak javítani, vagy ezzel a szempontrendszerrel javítani, de aztán szép lassan kiderült, hogy környezetbarát gondolkodási mód a vállalatok stratégiájába egyre jobban beépült. Ez egyébként 2012-re vezethető vissza. Ott volt ugye az a riói konferencia, ahol a világvezetői megállapodtak abban, hogy a fenntartható üzleti gyakorlatok nélkülözhetetlenek lesznek a 21. században. Beszéljünk egy kicsit a zöld befektetésekről. Mit értünk ez alatt?
Nagyon sok mindent lehet alatta érteni. Jelenleg ugye itt az előbb említettük azt a példát, mikor kiszállunk olyan cégekből, akik nem elég zöldek, ugyanígy zöld befektetésnek nevezhetjük azt, amikor beszállunk a zöld cégekbe, és ami nagyon érdekes, és erről szerintem itt a következő hetekben lesz is egy adás, ahol részletesebben tudunk majd beszélni. Vannak olyan alapkezelők, akik úgy értelmezik a zöld befektetést, hogy a káros tevékenységet végző cégekbe szállnak be, és ott gyakorlatilag aktivista részvényesként helyeznek rájuk nyomást, tehát nem azt mondják, hogy én nem fektetek olajcégbe, hanem én kifejezetten olajcégbe fektetek, és az olajipari vállalatokra helyezek nyomást, lobbizok, a megfelelő, vagy hát általam nem megfelelőnek vélt kezdeményezések és üzleti döntések ellen tiltakozunk, és igyekszünk olyan szabályozást hozni erre a területre, ami előremutató. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a zöld befektetés, ahogy az első közös adásunkban két hete a zöld pénzügyekre elmondtuk, megint csak egy olyan dolog, aminek még nincs kőbevésett definíciója, olyan befektetés, amit a környezet figyelembevételével hozunk meg, végzünk el, az szerintem mind megfelel ennek. Viszont az fontos elmondani, hogy azért itt még rengeteg előrelépésre van szükség, mert hogy itt a zöld befektetések egyik alapját azt az ESG rendszer képezi. Ez nagyon röviden azt jelenti, hogy úgy fektetünk be, hogy megnézzük azt, hogy egyes vállalatok hogyan teljesítenek környezetvédelemben, társadalmi egyenlőségben, transzparens vállalatirányításban, és ez az a rendszer, ami alapját képezheti a jövőben egyébként tényleg annak, hogy fenntarthatóan fektessünk be, és itt van most egy olyan probléma, hogy nem elég egységes még az ESG rendszer, tehát valójában nem tudjuk, hogy aki jó pontszámot szerez, az valóban zöld-e, aki pedig gyengét, az tényleg olyan rossz-e, és itt azért ebből kisülnek még olyan helyzetek, hogy olyan cégek is nagyon pozitívan tudnak feltűnni, akik még nem tettek érdemben a környezetért.
Egy valami azonban biztos, hogy ezek a szempontrendszerek nem fognak eltűnni, tehát az, amit az előzőekben meséltünk az egésznek a történetéről, hogy sokan azt gondolták 2012 környékén, hogy ez csak egy divat hullám, majd elmúlik. Na, egyáltalán nem. Tehát, hogy pont, hogy erősödik, és afelé halad az egész globális tendencia, hogy az ESG-k és azoknak a jelentősége és annak mentén való tevékenykedés egyre fontosabb lesz.
Én is így látom, hogy folyamatosan növekszik, viszont abban az értelemben meg egyébként valahol divat hullám, és hogy nagyon sok cég azt mondja, hogy látjuk, hogy ez most már tartósan itt lesz velünk, de mi még nem azt fogjuk csinálni, hogy tényleg zöldek lesz, az nagyon sok pénzbe kerül, meg bevételt bukhatunk, hanem megtanuljunk, hogy tehetünk úgy, mintha zöldek lennénk. Ezért kell vigyázni, igen. Mert abszolút egyébként abban igazad van, hogy ez egy folyamatosan növekvő trend, viszont sokan ebbe a trendbe úgy szeretnének becsatlakozni, hogy én igazából itt se vagyok, valójában áldozatot nem hozok, de majd a végén elkönyvelnek engem úgy a fogyasztóim. Szerencsére ebben egyébként folyamatosan fejlődünk, és bízom abban, hogy akár ez a műsor is tud majd rengeteg embernek segíteni abban, hogy jobban felismerj, hogy mikor melyik esetről van szó, de egyetértek, az ESG az itt fog maradni velünk.